az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál segítségem, ne vess el engem, és ne hagyj el, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a Te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, ne rejtsd el orcádat előlem.
Atyának, Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges éltetünknek, dicséret, dicsőség legyen magasztal, most és minden koron örök hála adás.
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem én. Te napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet. Mégsem szerettem igazán embertársaimat. Kérlek, bocsásd meg vétkeimet, és újjáteremtő szereteteddel éltess, hogy szolgáló szeretetben járjak az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Előtted állok, drága Jézusom, reád szorult én kétséges sorsom. Én, Uram, királyom és bíram, légy szó bűnösnek te is rám.
Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Hogy ne dicsérném az Istent zengedező énekkel, ki dolgában oly bölcsoly szent, és jót tesz mindenekkel. Ő
imádkozzunk. Mindenható örökisten, irgalmas atyánk, add mindnyájunknak kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után a hatodik vasárnapon, Exaudi vasárnapján hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti Szent Evangéliumban, a 15. rész 26. versétől a 16. rész 4. verséig a következő képen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek tanítványaihoz. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor az, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy áldozatot mutat be Istennek. És ezt azért teszik, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezt pedig azért mondtam nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Ezeket azonban kezdetben nem mondtam nektek, mert veletek voltam. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után, a 6. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Péter apostol első levele 4. részében, a 7. verstől a 11. versig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már elközelgett. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, mindennek a vége elközelgett. Megdöbbentő, szíven ütő mondat ez. Hogy kell érteni? Kérdezhetjük. Önkéntelenül föltolul a kérdés bennünk. Hogy kell ezt érteni, hogy mindennek a vége elközelgett? Amikor Péter apostol mindezt leírta, az az első század 60-as évei elején lehetett. Azt tudnunk kell, hogy az apostoli kor kereszténysége Jézus Krisztus visszavárásának a nagy feszültségében élt. Sóvárgó várakozásban. Igen, azt várták, hogy az az Úr Jézus, aki megfeszítetett, és így váltott meg minket, de feltámadott, s a mennybe ment, s kitöltötte szent lelkét, hamar visszajön. Őt várja, hogy az apostoli kor kereszténységében ez mennyire jellemző volt, azt megmutatja nekünk például Pál apostol első reánk maradt levele, a tesszalonikai gyülekezethez szóló első levele, amikor arról ír, hogy Jézus Krisztus visszajövetele mit jelent majd, mi lesz a feltámadás rendje, először feltámadnak azok, akik a Krisztusban hunytak el, azután mi, akik élünk, így többes szám első személyben írja, mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, azokkal együtt elragadtatunk az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Másik alkalommal az első korintusi levelében, a nagy feltámadás fejezetben ezt írja, íme titkot mondok nektek, nem mindnyájan fogunk elhunyni, de mindnyájan elváltozunk. Egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Igen, ő maga is azt várta, hogy Jézus jön és visz magához minket. Aztán az utolsó ránk maradt levelében, amit Timóteusnak írt, abban már tudja, hogy én nem sokára feláldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Közelít a vértanú halál, de eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Most Péter apostol első leveléből van előttünk az ige szakasz. Neki tudnia kellett, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Hiszen Jézus előre szólt erről feltámadása után Péternek. És amikor ez a levél születik, Szilvánusz a munkatárs benne, aki korábban Pál mellett szolgált, akkor már egyre inkább ráborul az üldözés árnyéka arra az első kereszténységre, szerte a római birodalomban. Így kell érteni, hogy mindennek a vége elközelgett? Igen, ez is benne van. Kétségtelen. hogy le fog járni az időnk, a mi időnk, a tied meg az enyém. Annál inkább legyetek józanok, bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Annyi mindent nem tudunk, hogy mi vár ránk, de Jézus Krisztustól, ha az övé életünk, nem szakíthat el senki és semmi, még a halál sem. Ez is mind benne van. De hát sokkal átfogóbb is ennek a kijelentése, hogy mindennek a vége elközelgett. Hiszen azzal számolt az apostoli igehirdetés, ezt mutatta meg, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával, feltámadásával, mennybe menetelével és a Szentlélek kitöltetésével elkezdődtek az utolsó idők. Hisz a Szentlélek kitöltetésének ígéretét Jóel próféta is már ilyen összefüggésben hirdette meg, és ez az az ige, amit az első pünköstkor Péter idéz egyébként. Elkezdődtek az utolsó idők. De már eltelt majdnem 2000 év azóta. Hogy van ez? Mint van ez? Hadd mondjam meg nektek, akik Jézus Krisztuséi lettek, átélték, hogy elvette a bűneink terhét rólunk, és megszabadított az ördög markából. Azok nemzedékről nemzedékre mind abban a vágyakozásban élnek, hogy Uram, jöjj! Az óegyházi imádság, az úrvacsorához kapcsolódóan, annak is a vége tükrözi ezt. Jöjjön el a kegyelem, és múljék el a világ! Jövel, Uram Jézus! A Biblia utolsó lapjain is ez van. Mi az Úr Jézust várjuk. Nem egyszerűen a világ végét. Számolunk vele. De mindezt tudva Jézust várjuk. Mondom most már többes szám első szemében én magam is. És kérdezem, hogy te várod-e őt? Számolsz-e az ő visszajövetelével? És készülsz-e elébe? Amint mondtam, Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek kiáradása által elkezdődtek az utolsó idők. De ennek lesz egy végkifejlete, amit így emleget az Úr Jézus maga is, és meg már a próféták is, hogy a nagy nyomorúság ideje, hát ez sokkal közelebb van hozzánk, kétségtelen. Ahogy visszatekintünk a történelembe, és ahogy beletekintünk a ma eseményeibe. Amit Pál apostol egykor leírt Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, káromlók, kérlelhetetlenek, szüleiknek engedetlenek, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői, akik megtartják a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Voltak ilyenek már akkor is, de ma ez még inkább jellemző. És mi minden történik egyre gyorsuló módon körülöttünk a világban, amikről az Úr Jézus maga beszélt, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, földrengések, dökhalálok lesznek mindenfelé, meg kezet emelnek rátok. Lukács evangélium a 21. részéből hadd idézzek még több részletet is. És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és forrongása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek erői megrendülnek. Efelé tartunk. És miért mondja mindezt az Úr Jézus? Hogy az övéi legyenek egy állandó várakozásban. Mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Ez az egyik, amit mond. És a másik, hogy tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor látjátok, hogy az ága zsendül, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. És azt is írja, hogy amikor mindezek elkezdődnek, akkor az övéi, hogy viszonyuljanak ehhez? Dermesszen meg minket a rémület? Nem. Azt mondja, emeljétek föl a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti váltságotok. Ott van azonban a figyelmeztetés is. Vigyázzatok magatokra, hogy szívetek el ne nehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És nehogy hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát szüntelen éberek, és könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Lám, amit Péter apostolnál olvasunk, azt lehet mondani, hogy visszhangzik arra, amit Jézus Krisztustól idéztem az előbbi mondatokban. Mindennek a vége pedig már elközelgett. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Az a józan ember, aki számol azzal, hogy minden e földön csak elmúlandó, és az ég és föld elmúlik. És aki imádkozik. Az a józan, aki imádkozik. De az imádsághoz az kell, hogy élő kapcsolatod legyen az Úrral. Ahhoz az kell, hogy tényleg azok között legyél már, akik kegyelmet találtak ő előtte. És akik ezt is értik, nem csak az eszükkel, hanem a szívükkel, amikor Péter apostol a második levelében aztán azt írja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek gondolják, hanem hosszan tűr értetek, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hát ezért tart még mindig Isten türelmének az ideje. De nem tudod és nem tudom meddig. Ha pedig mi kegyelmet találtunk már Istennél, akkor vágyódunk arra, hogy jöjj Uram és újíts meg mindent. És készülünk elébe. Hogyan? Péter azt írja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Megfeszülten szeressétek egymást. Ugyanazt a szót, ami tulajdonképpen az izmok megfeszítését is jelenti, használja már ennek a levelének az első fejezete végén is. Megtisztítva lényeteket az igazság iránti engedelmességben, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, megfeszülten, szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Újonnan születtél-e? Isten élő és maradandó igéje által. Kitölthette-e már szeretetét a szívedbe az Isten? Azt a szeretetét, amellyel egyszülött fiát elküldte engesztelő áldozatul a bűneinkért. Mi nem akarunk más szeretetről tudni. Sokféle locsogás folyik ebben a világban a szeretetről. És összekeveri a szeretetet a hamissággal, meg a bűn iránti toleranciával ez a világ. Az nem szeretet. A világ szerinti szeretet az hamis. Az Isten szeretetéről van szó. És az abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Hogy elküldte őt engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezért az igazi szeretet a bűnnel nem alkuszik. De mit tesz a bűnnel? Meg tudja bocsátani. Nem fátlat borít rá, hanem a megbocsátással takarja be a bűnt. Nem kisebbíti, hanem megbocsátja. Hát erről van itt is szó. Az egymás iránti szeretet legyen kitartó, megfeszült bennetek. Az az igazi Istentől való agapé szeretet, mert a szeretet sok bűnt elfedez. És itt utal az Ószövetségben a példabeszédek könyvére Péter apostol az egyik igére. A gyűlölet viszályt teremt, olvassuk ott, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Igen, ez a bűnbocsánat, hogy a rosszra is jóval válaszol. A javát akarja annak is, aki vétkezett ellene. Ez nem pipogyaság, ebben erő van. Ez nem passzivitás, ez cselekvő szeretet. És hol kell ennek megmutatkoznia? Először is a testvérek között. Ha újonnan születtünk Isten élő és maradandó igéje által, és kitöltetett a szívünkbe az Isten szeretete az ő szent lelke által, akkor elsősorban a testvéri közösségben kell ennek megmutatkoznia. Akik egyenlő drága hitet nyertünk, a mi Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazságában. ahogy ezt megfogalmazza a második levelében Péter. Ennek így kell lennie szükségképpen. Ha nincs így, akkor ne beszéljünk hitről, kereszténységről. Aztán, ha a testvéri közösségben ott van a cselekvő szeretet, az őszinte, a tiszta, a szent, a segíteni akaró, a bűnből kimenteni akaró szeretet, akkor nyilvánulhat meg a kívülvalók felé is. Péter apostol itt persze valamit különösen hangsúlyoz, legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Az egymással az azt jelzi, hogy a testvérek közé tartozókra gondoljatok most úgy is, hogy vannak, akiknek már menekülniük kell máshonnan, éppen azért, mert Jézus Krisztuséi lettek, és üldözik őket. Nektek idegenek, de a Krisztusban összetartoztok. Fogadjátok be őket, és legyetek segítségükre, amíg tehetitek. Itt ilyen vendégszeretetről van szó. Nem az idegenforgalomról, és nem is egy általánosító befogadás a boldog-boldogtalannak. A segítségadás Isten szeretetéből fakadóan meg kell, hogy történjen azok iránt is, akik ők maguk is a veszedelem elől menekülve a veszedelmet hurcolják magukkal közben. Gondoljunk most a menekültekre, akik háborús területekről próbálnak elmenekülni, de sokszor hurcolják magukkal a veszedelmet. A maguk veszedelmes, hamis vallását például. Hogy segíthetünk rajtuk jól? Ezen kell kínlódnunk most, ezen kell küszködnünk itt Európában, a keresztényeknek is. De a veszedelemről tudni kell, hogy az tényleg veszedelem. Ami hamis, az tényleg hamis. És elsősorban pedig, akiket segítenünk kell, azok a testvéreink, akikkel nem egyesetben, éppen a velük együtt menekülők is elbántak, hiszen volt olyan, hogy a keresztényeket a tengerbe vetették a hajóból, amin menekültek. Mindez indítson minket elsősorban is imádságra azokért a testvéreinkért, akik ma félelmetes dolgokat szenvednek a Közel-Keleten és máshol ebben a világban. Amikor Péter apostol mindezeket leírta, mondom, kezdődött már a keresztjének üldözése, és olyan fontos volt, hogy a testvérek zúgolódás nélkül megosszák a hozzájuk menekült, máshonnan jött testvérekkel a javaikat. Kevésre van szükség ám. Mi nagyon kényelmesen élünk manapság. Sokkal kevesebb is elég lenne, nekünk is egyébként. Hogy tekintünk mindenre? Annak a fényében, hogy mindennek a vége elközelkedt. És hogy tekintünk arra, hogy Isten kegyelmében élhetünk? Újra kérdezem, ebben a kegyelemben élsz már? Ahol valaki az Isten kegyelmében él, ott van az Istennek kegyelmi ajándéka is. Csak ott van, de ott minden esetben van. Nem lehet szó kegyelmi ajándékról ott, ahol valaki még nem talált oda az Isten bűnbocsátó, megmentő kegyelméhez. Ahol nem volt valódi megtérés, ott nem lehet kegyelmi ajándék. Ezért, ahol különleges dolgokkal állnak elő, és azt állítják róluk, hogy nekik milyen kegyelmi ajándékaik vannak, első rendben mindig ezt kell vizsgálni. Na mondd el, hogy tértél meg? Aztán kiderül, hogy esetleg egyáltalán nem megtérés volt az, amit az illető annak gondolt. Valahol egy lelkesült hangulatban, ahol műsorrá tették az úgynevezett dicsőítést, egy felfokozott hangulatban engedett a hívásnak, hogy na jöjjetek ki, aztán kapott egy kézrátételt, hanyatt esett, magánkívül produkált valamit, amire azt mondták, hogy nyelveken szólás, de aminek semmi köze az apostoli korban jelajándékként adatott nyelveken, más nyelveken szóló Isten magasztaláshoz. Na, amit így vázlatosan elmondtam, arról világosan meg kell mondani, hogy ez nem megtérés. Ahol valódi megtérés van, ott az ember a bűneivel jön az Úr elé. Mert látja már a bűneit, mert a szíve gondolatait és szándékait is megítélte az Isten igéje, és leteszi a bűneit az Úr elé, és kéri az ő bocsánatát. És így kap kegyelmet. És így részesül a Szentlélek ajándékában. A Szentlélek azon munkálkodik, hogy meggyőz bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében, hogy ezt maga az Úr Jézus mondta. És Jézus Krisztust dicsőíti meg előttünk, egyedül Jézust. Ahol más történik, másféle dicsekvés, ott nem a Szentlélek működik. És nem fog bábot csinálni belőlünk a Szentlélek. Ezért kellett és kell újra meg újra kimondanom figyelmeztetésül, hogy a hanyatlökő lélek nem a szent lélek, hanem démoni idegen lélek. És akkor ott nem kegyelmi ajándékokról van szó. Kegyelmi ajándék csak ott lehet, ahol valaki vette a kegyelmet. És a kegyelmi ajándékok gazdája, aki kiosztja kinek-kinek, amint lelke által akarja, az maga az Úristen. És Isten dicsőségére. És Jézus Krisztus szolgálatára való a kegyelmi ajándék. És amit a kegyelmi ajándékokról olvashatunk, az apostoli levelekben azok meg nem lezárt listák, hanem csak szemléltető listák. Az Isten sokféle kegyelméről. Ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, írja Péter apostol. Úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mert szolgálatra kaptad, mint az Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Nem te rendelkezel vele, hanem az Istené. Te az intéző vagy. Mint ahogy ekkor az urasági intézők nem a saját birtokukat igazgatták, hanem a gazda megbízásából tették a dolgukat, gondoskodtak a munkáról és a munkásokról. Isten ránk bíz ajándékokat. Kire? Mindenkire valamilyen módon, aki valóban hitre jutott Jézus Krisztusban. Aztán vannak a szolgálat és a hozzá kapott ajándék méretében, mértékében, specialitásában különbségek. Mint ahogy a testünk tagjainak, és ezen az egy kezemen is az ujjaimnak különböző a feladatuk. A kis ujj ne akarja azt csinálni, ami a mutató dolga vagy a hüvelykújjé. De mindegyiknek megvan a maga feladata. Nem véletlenül nevezi az egyházat a Krisztus testének az ige. Ha Jézus Krisztus élettél, akkor te is kaptál valamilyen kegyelmi ajándékot. Ha még nem vagy az övé, addig zűrzavar van és sötétség. De ha Jézus Krisztus élettél, akkor keresd és kérd, hogy mutasd meg, Uram, mi az, amit nekem különösen adtál. Hogy hogyan szóljak, és hogyan cselekedjek. Mert alapvetően kétféléről beszél itt Péter apostol, hogy aki szól, és nem csak a prédikálásról beszél. Ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, a mindennapi beszélgetéseinket, ügyintézéseinket is, a szomszédokkal, meg a munkatársakkal átszőheti az Isten igéje, hogy én az Isten igéje szerint beszélek mindenről. És ugyanakkor szólhatok az Istenhez. Kegyelmi ajándék lehet, ha valakinek különösen is az imádságot helyezi a szívére, és imádkozóvá teszi az Isten. A másik pedig a gyakorlati szolgálat. A szeretet cselekedetei. A diakónia. Hány és hányféle módja van ennek is. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Nem én villogok a kegyelmi ajándék tekintetében, éppen erről van szó, hogy azzal nem lehet úgy bánni és úgy viselkedni, mint a kisgyermek a játékával, hogy nézd, mi van nekem, úgy kapta, de dicsekszik vele. Ne legyünk ilyen gyerekesek. Mert a dicsőség Istent illeti. Azt az Istent, aki szent cél felé visz mindent. És itt az igehirdetés vége táján, jó arra is rámutatnom, hogy amikor az első mondatban ezt hallottuk, hogy mindennek a vége pedig elközelget, akkor jó fölfedezni, hogy az a vég szó az eredeti szövegben azt is jelenti, hogy cél. Célba visz az Isten. Eszembe jut egy gyönyörű énekünknek néhány sora. Ő kormányoz, jövendőkön átlát, világoknak atya, a csillagok s az idők forgását bölcsen igazgatja. És annak az éneknek egy későbbi sora, szent cél felé visz erős karja. És ez a szent cél, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Az ő országának beteljesedése. Az ég és a föld elmúlik, mondja az Úr Jézus, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Beteljesedik az Isten országa. Mi már most az ő országához tartozhatunk, hogy őt dicsőítsük Jézus Krisztus által. Mert az, ami valódi érték, igazi szolgálat, az csak Jézus Krisztus által lehet az életünkben. Ami nélküle van, az mind kár és szemét és hamis dicsekvés. Mi csak Jézus Krisztus által dicsőíthetjük Istent igazán, mint kegyelmet nyertek, mint akiknek a szívét betölti már a 115. Zsoltárnak ez a mondata. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, irgalmas atyánk, szíven üt minket a Te igéd, és szükségünk is van rá. Köszönjük neked, hogy figyelmeztetsz. Mindennek a vége elközelgett. Nem tudjuk, mennyi időt szabsz még nekünk, és mennyi időt szabsz ennek a világnak. Most türelmed ideje tart még, de le fog zárulni. Köszönjük, hogy a figyelmeztetést úgy vetjük a szívünkre, hogy abból aztán hálás hit támadhat, mert szent cél felé viselte. Ha Jézus Krisztusban kegyelmet találtunk előtted, ha szeretetedet kitölthetted szívünkbe szent lelked által, akkor céltudatosan élhetünk. Fölfedezhetjük, mivel ajándékoztál meg, hogyan vezet a te szent lelked, milyen szolgálatra képesítesz te egyenként. Hadd töltsük be egyenként, akik kegyelmet találtunk már előtted, azt a szolgálatot, amelyet éppen ránk bíztál, szóval és tettel, hogy dicsőítsünk téged, és mások is megismerjenek téged az élő Istent, és kegyelmet találjanak nálad. A hétköznapokban mutatkozzék meg, hogy gyermekeid lettünk Jézus Krisztus által. Az egymás iránti közösségvállalásunkban mutatkozzék meg, a megbocsátásban és a hűséges szeretetben. Könyörgünk üldözött testvéreinkért, a világ sok táján, erősítsd meg őket, és oltalmazd meg, és mindenen keresztül őrizd meg a magadénak, és hadd jusson el hozzájuk, tőlünk is a segítség, és főképpen indíts az értük való imádságra, amikor mi nem mehetünk oda, és nem vihetünk annyi mindent, amit jó lenne eljuttatni, de köszönjük, hogy imádságban kérhetjük tőled, és kérhetjük, segítsd meg azokat, akik szolgálnak nélkülöző testvéreink között. Áld meg a bizonságtételüket, istenes életfolytatásukat, Krisztusra mutató bizonságtételüket, és a miénket is. Dicsőítsd meg nevedet bennünk és általunk. Jézusért kérünk. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, A heti igénkkel, amely mennybe menetel ünnepének is az igéje volt, János evangéliuma 12. rész 32. verséből. Jézus Krisztus ezt mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Az eredeti szó azt jelenti, hogy magamhoz vonok, húzok. És ebben benne van a vonzás is, a kegyelem vonzása, de nem csak ez van benne. Az is benne van, hogy minden térnek meg kell hajolnia majd Jézus nevére. És mindnyájunknak leplezetlenül kell majd odaállni a Krisztus ítélőszék elé. Így értsd, Jézus kikerülhetetlen. Ha nem vonhat magához kegyelme vonzásával, akkor majd maga elé von az ítéletre. Melyikben lesz részed? Vegyük a szívünkre ezt. A gyülekezeti alkalmak között hirdetem, hogy az énekkarunk ma az esti áhítathoz kapcsolódóan próbát tart a gyülekezeti teremben. Az evangélikus általános iskolánk újraalapításának 20 éves évfordulóját ünnepeljük május 13-án pénteken. Az ünnepi program 10 órakor itt a nagy templomban istentisztelettel kezdődik, melyen Fabinyi Tamás püspökünk fog igét hirdetni. A program többi részéről is olvashatunk a Hírmondó frissen kitett számában. Pünkösd első napján ünnepi istentiszteletek lesznek vasárnap, és 18 órától pedig zenés áhítatot tartunk itt a nagy templomban, melyen Kis Zoltán orgonaművész Max Reger műveket fog játszani. Pünkösd második napján az immár hagyománnyá vált Varga Bokori csendes napunkra hívogatjuk a gyülekezet tagjait, akik vendégként szolgálni fognak közöttünk Grendorf Péter, Budapest angyalföldi evangélikus lelkésztestvér, meg az ottani magvetés bibliakörnek, ifjúsági bibliakörnek néhány tagja, aki el tud jönni. A helyszínen készített ebéddel kínáljuk meg a résztvevőket az ebédszünetben. Ez változott az utóbbi évek szokásához képest, amikor azt javasoltuk, hogy mindenki hozzon magával ennivalót. Most ott testvéreink készíteni fognak, tudomásom szerint, gulyáslevest, és emellé sütemény és gyümölcsadományokat szívesen fogadunk. A nap részletes programja a hirdetőkben olvasható. Május utolsó vasárnapján, 29-én lesz gyülekezetünkben a konfirmáció, és ebben az évben is szeretettel hívjuk, várjuk a jubiláns konfirmandusokat, kérjük is, hogy jelentkezzenek, hiszen ezen az istentiszteleten majd megerősíthetik ők is a régen tett fogadalmukat. A konfirmáló gyermekek számára ajándékként Biblia, énekeskönyv és egyéb értékes kiadványok a lelkészi hivatalban megvásárolhatók. Ismét kapható a Reformáció kincsei című gazdag tartalmú, szép kiállítású könyv is, amely az evangélikus egyházról szól, a kedvezményes ára 5000 forint. Az evangélikus életnek a Krónika című két hetente megjelenő hírlapja 100 forintért vásárolható meg a kijáratnál, és ismét felhívom a gyülekezet figyelmét a Hírmondó legújabb számára, amely ingyenesen vihető el. Járja át a szívünket, átölelt Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.
megérkezem. Befogadott az irgalom, örök örömmel áldhatom.
Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy igaz minden szavad, és biztosan építhetünk ígéretedre. Emlékeztes minket hűségedre, ha ingadozunk. Ébresz bennünk új reménységet, ha elestünk, hogy reát hagyatkozzunk mindenkor, és teljes bizalommal forduljunk hozzád, nem csak magunkért, hanem mindazokért, akiket szívünkre helyezel, betegeinkért, azokért, akik nehezekben vannak, azokért, akik az ördögtől gyötörtetnek, és talán még maguk sem akarnak szabadulni, támaszd bennük a szabadulás vágyát szent lelkeddel. Könyörgünk az elesettekért, és könyörgünk azokért, akikre sokak sorsát bíztak, adj nekik belátást és bölcsességet. Kérünk, fékezd még a gonosz erőinek rontását ebben a világban, és munkáld még sokak életében, hogy megtérve hozzád, megleljék kegyelmedet, Jézus Krisztusban az üdvösséget. Az Úr Jézusért fordulhatunk hozzád teljes bizalommal, mert meghallgatsz minket, és most is az ő nevében mindazt, amit szívünkre helyeztél, így foglaljuk össze a tőle tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.